A TechCrunch-on olvastam egy izgalmas hírt, valahogy ezek az AI-os, meg OpenAI, meg ilyesmi, bármilyen témában, ami egy kicsit egyébként ezekhez a mesterséges intelligenciával kapcsolatos dolgok, az mindig betalálnak most. És szembe jött velem egyből az, amit ugye Donát feldolgozott, az, hogy az ilyen digitál vagy AI alapú kép alkotó rendszerek, azok ugye egyre jobban teret nyernek, kép fotósok meg grafikusoknak a munkáját változtathatja meg piacát. Ugye erről már egy cikket írt is Donát, és akkor most itt találtunk egy cikket, méghozzá a TechCrunch-on, ami arról szól, hogy a Shutterstock egy olyat csinált, hogy az OpenAI-jal leszerződött, és igazából a felhasználók már elérik ezeket az ilyen AI által generált képeket is, és akkor hát itt jön a fontos kérdés, ha már egy ilyen nagy platform, egy stockfotó oldal, azt kell tudnotok erről az oldalról, tehát ez egy stockfotó oldal, mi is használunk egyébként cikkekhez olyat, hogy van egy anyag, nagyon nehéz egyébként képet találni egyes tartalmakhoz, például én is tegnap szenvedtem a export cikkhez, milyen képet tegyek, Európa legyen rajta, nagyító, meg mindenféle hülyeségeket írtam be, ami egyébként egy open, vagy egy ilyen AI-osnál egy utasítás lenne. Na és akkor ugye a hírt itt látjuk, tehát, hogy ők így leszerződtek. Elveszik a munkát, így vagy mi lesz a fotósokkal?
Érdekes, hogy a stock fotósokat egyébként jobban félteném, mint a grafikusokat. Mert ugye a stock fotóknak van egy olyan hátránya alapból is, hogy ugyanazt használják fel az emberek többen. És én például az első, amit lecserélnék AI generált képekkel, azok a stock fotóim a weboldalon. Mert minden, amit ilyen stock fotós oldalról szedek, az nem egyedi. Tehát lehet, hogy egy hónappal később a konkurencián pontosan ugyanazt a képet kiteszi egy blog bejegyzéseihez, vagy a fő oldalára. Az AI generált képet meg nem fogja tudni leutánozni.
Egyetértek. Az biztos, de ahogy írták a cikkbe is, hogy lehet, hogy igazából ez arra szolgál majd, hogy a grafikusoknak lesz vele majd munkája, vagy a fotósoknak, hogy utójavítás, vagy egyáltalán megcsinálják azt, hogy hová kerül majd az a kép ki, tehát hogy ettől még kell vele dolgozni, meg egyébként azt mi már kipróbáltuk többször, nem olyan könnyű egy utasítást beadni neki.
Igen, aztán úgy egész nehéz.
Én azért nem féltem annyira a stock fotósokat, mert a művészet az más kérdés, mert ott lehet így, mi az a művészet, erről vitázni, de egy stock fotós alapvetően ő az a szolgáltatása, hogy minta képeket csináljon végül is. És hogyha ugyanezt meg tudja tenni otthon ülve, gépelve, egy nagyon jól kifejlesztett mesterséges intelligencia segítségével, akkor valójában az ő munkája csak megrövidül, nem? Tehát pont ezt beszéltük ebéd alatt, hogy a cégek tudnak maguktól posztolni a Facebookra, mégis megkérnek mást, meg tudnak maguk videót készíteni, mégis kiszervezik. Szerintem ugyanúgy lesz, aki kiszervezi a stock fotó generálást is.
De és a stock fotóknak az ilyen egységnyi bevétele azt szerinted nem fog nagyon lecsökkenni, hogy mondjuk egy stock fotós eddig megcsinált, mit tudom én, 10 nap alatt 10 fotót, most meg fog csinálni a képgenerátorral 1 nap alatt 100-at, és ha az összes stock fotós ezt elkezdi, akkor hirtelen a Shutterstockon fel lesz, mit tudom én, 30 ezer kép helyett 300 ezer kép.
Hát a kere
De,
és
a
hogy
igen.
kereslet meg közben nem változik, tehát hogy ettől
Vagy
nem
nem
fogok én
annyit.
több képet felhasználni.
Igen.
Hát most mit mondják? Szívás.
Amúgy itt láttam a hírbe, hogy ugye a Shutterstock az nem csak simán ezt az OpenAI-t akarja, vagy nem csak simán a DALL-E-t akarja behozni, hanem folyamatosan dolgozik, meg gondolkodnak azon, hogy az alkotókkal hogyan integrálják ezeket a dolgokat. Ugye ez most egy teljes ilyen jogi, meg mindenféle szerzői jogi, stb. Szürke zóna. És hogy én úgy vettem ki a cikkből, hogy ők gondolkodnak azon, hogy ez hogy legyen feloldva, hogyan tovább. Itt csináltak valami fundot, aminek az lesz a lényege, hogy a stock fotósok kapnak majd belőle pénzt, mert ugye az ő képeiken tanul az AI.
Ez jól hangzik, hát a gyakorlatban meglátjuk, hogy mi fog
Hát
történni,
ezek
de.
ilyen megjósolhatatlan dolgok.
Hát kíváncsi. Kíváncsi leszek, az biztos. Jó, na hát szerintem térjünk rá a hírekre. Ez egy érdekes kis utánkövetésünk volt. ugye először is, akikkel beszélek itt ugye a podcastben.
Sólyom Eszter, sziasztok!
És Nyíri Donát, sziasztok!
Én pedig Mándominám vagyok. De mielőtt a hírek, ugye maga a híreket, hogy milyen rövid, vagy röviden összefoglalom majd, de hogy van ugye nyereményjátékunk. Ugye ez még mindig tart, tehát az előző adásban is volt ugye egy jó kis játékunk, amiben egyébként még szerintem vissza is kell görgetnem a beszélgetés, hogy egyáltalán mi volt az a mondat, amit el kellett mondanom. Azt tudom, hogy nagyon, nagyon bullshit generátoros volt, az tény. De ugye most is ugyanez van, tehát egy bullshit generátorból kivett szöveget kell majd beírnotok, a minner.hu per podcast oldalon be tudjátok küldeni, és akkor nyerhettek ugye 10.000 forint értékű vagy kupont a Minner Akadémiára, vagy ingyen jegy a következő bármelyik eseményünkre be tudod váltani, vagy pedig 10.000 forinti alatti képzés, ami neked tetszik, akkor azt így megkapod. És akkor az előző podcastnek a helyes megfejtése: fontos lenne termékesíteni a korreláló tudásközpontot. Tehát amikor ezt a részt, ez a részt egyébként megint a 24. perctől volt, most nem a 24. perctől lesz, vagy lehet, hogy igen. Meglátjuk majd. Oké, tehát ez volt a helyes megfejtés, ugyanígy sorsolunk, ugye a Minner Extra csoportba élőben látod majd csütörtökön a sorsolást, mint hogy az előzőnél is, ugye most 17-en küldték be előzőleg, hármat sorsoltunk ki, három szerencsés nyertes volt, küldjétek be minél többen, most is majd. Oké, és akkor ugye lesznek itt olyan hírek, mint a vásárlóerő EU-ban és a Magyarországon, akkor ez a greedflation, vagy ez mit jelent ez?
Hát, ezt majd mindjárt megtudjátok. Jó, oké.
Akkor lesz itt divatról szól, ahogy látom, Legóról, fizetési élmény riportról, talán még Halloweenról is, igen. Ja, azt is látom. Úgyhogy érdekes hírek lesznek. Kezdjük a vásárlóerővel, méghozzá velem. Ez az én hírem. Itt az az érdekes, hogy a GFK vásárlóerő Európa 2022-es című tanulmányban kiderült, hogy Magyarország nagyon, de annyira le van maradva, hogy eszméletlen. Exportot ajánlom mindenkinek, Amazont is. Exportról van cikkünk is, mert mindjárt mondom a statokat. Képzeljétek el, hogy az egyfőre jutó átlagos vásárlóerő Európában 2022-ben 16.344 euró. Na, ez Magyarországon 8.751 euró, tehát ugye ezek ugye átlagos. És az ugye azért érdekes, mert ez mindössze a 30. helyre volt elég, miközben több mint 40, hogy is van, 42 ország, igen. Wow, tehát 42 országból 30. helyen állunk, ez nem valami jó szám. Valójában a magyarok több mint 46%-kal maradnak el az európai átlagtól vásárlóerőben. Hát igen, ez azt jelenti, hogy tehát nem keresünk annyit, itt egyébként van a piac és profit.hu-n van a cikk, ugye a podcastbe úgyis belinkeljük, érdemes megnézni, vannak jó kis adatok térképre rakva, hogy egyes megyékben is mekkora a vásárlóerő, ugye azt értelemszerűen Budapest, egyébként Fejér megye, illetve Komárom, Esztergom megye, ez a három megye, ami a legmagasabb. A többi pedig nagyon el van maradva. Na, hát ez több mindent is jelent. Egyrészt, amikor szembe kerülünk azzal, hogy a vállalkozásunkat nehéz skálázni, egyébként én úgy gondolom, hogy ez az egyik oka. Tehát, hogy azért nehéz skáláznunk a vállalkozásunkat elkereskedőként, látunk időnként ugye kiugrásokat, hogy van egy-két jól sikerült üzleti modell, meg lehet találni egyébként jó üzleti modellt, de hogy látszik azt, hogy valójában vásárlóerőbe, amiért ennyire el vagyunk maradva, itt a gond. Tehát amikor azt keresik, hol a pénz, akkor hát nincs pénz, azért nincs pénz.
Egyetértek. Egyébként az egyik legnagyobb probléma az tényleg az, hogy ha most kijön egy gyártási költséggel, egy sörértékelő füzet, mondjuk kijön az, hogy 5000 forintért szeretném eladni, azért egy német, vagy liechtensteini, vagy svájci ember arcon röhög, mert annyi, mint 3 szelet sajt. Egy magyar ember meg a szívéhez kap, hogy úristen, ezt egy könyvér?
Igen.
Ja. Egy üres könyvér.
Egy üres könyvér. Egyszerűen nincs pénzünk dolgokra.
De ez meg is mutatja, hogy nincs pénz.
Igen.
Én azt szeretném kérdezni, hogy a vásárlóerő, most én vagyok itt a nem pénzügyes, hogy ha jól értem, akkor ez már arányosítva van, ugye? Tehát azért kérdezem, mert a Facebook csoportunkban Milan megosztott egy képet, a Hustle hírlevélbe idézték a New York Times cikkét, ami szerint a vizsgált országok közül Magyarországon kiugróan a legjobban emelkedett a kenyérára. És ott sokan megjegyezték. Egyébként végül is ez egy jogos megjegyzés, hogy jó, de mondjuk Párizsban, meg
mindegy. Szerintem nem jogos.
Párizsban, meg Barcelonában, meg mit tudom én, hol, még nem tudom, milyen példák voltak még, hát ott sokkal drágább alapból a megélhetés. Jó, hogy oké, magasabbak a fizetések, de magasabbak az albérletárak is, és ezért nem lehet így almát a körtével hasonlítani. De itt a vásárlóerőben már nem áll ugyanez az érvelés, hiszen az más, ez már arányos, ugye?
Hát igazából ezt oda is lehetne kommentelni, hogy mindenkinek, aki szerint jó, de kint alapból drágább a kenyér, itt van a válasz erre a kérdésre, hogy tessék, itt van arányosítva is csórók vagyunk, nem csak a bagettes képen.
Igen, és most ez itt igazándiból nem arról szól, hogy bántsuk Magyarországot, meg azt mondjuk, hogy itt nem jó élni, hanem ez egy olyan tény, amivel üzletileg szembe kell néznünk, hiszen a célcsoportunkat is érinti.
Így van, és egy üzleti csoportban az, hogy szegényebbek vagyunk, vagy nem, az egy objektív, számszerűsíthető dolognak kell lennie, nem pedig ilyen vélemény alapon odaírkálni szerintem.
Hogyha egyébként a cikkben a negyedik oldalra mentek, akkor van jó kis érdekesség. Hol keresünk jó kis vevőket? Hogy az 5000 főnél nagyobb települések rangsora, és akkor itt van, hogy Üröm, a vásárlóerő indexben, ugye 156% van éppen például, és akkor itt a top 10-et Magyarországon a top 10-et mutatja, és például Tata a 9. Nem Tatabánya? Tata?
Tata egy burzsújabb hely, mint Tatabánya.
Értem.
Kíváncsi vagyok, hogy hol van Csokonya Visonta a listán.
Viszont Paks az meglepő, mert azért a 10-ből egy ilyen 6-7 az úgy látom, hogy Budapest és tehát ugye Pest körüli agglomerációs települések, de Paks, az nagyon érdekes.
Akik az atomerőműben dolgoznak, sokat keresnek? Vagy?
Ezek szerint.
És mi van Ürömön, vagy Ürömben? Vagy
igen.
Ürömnél.
Öröm az Ürömben.
Hát igen, de ez ott az egy eléggé extrém kertvárosi rész egyébként az.
Nekem egyébként meglepő a 3. oldalra, ha visszaléptek, hogy ez egy ilyen saját prekoncepcióm volt, de én azt hittem, hogy Budapest és a vidéki megyék között sokkal nagyobb lesz a különbség, amikor megnyitottam a cikket, és ahhoz képest a legrosszabb, mit tudom én, ilyen Szabolcs meg Békés megyéhez képest Budapestnek nincs mondjuk kétszer annyi vásárló ereje.
Jó, okay. Igen, de akkor ebből látszik az, hogy amikor beszélünk cégekkel, és mondják, hogy hú, csak Budapestre lövünk meg minden, akkor az viszont ebből az esetben nem állja meg a helyét, nem?
Hát igen.
Tényleg is nagy különbség.
Nekem meglepően kicsi a különbség. Oké, hogy kiemelkedik Budapest, de azt hittem, hogy sokkal jobban kifog.
Aha. Hát akkor igen. Külföld, ez is ugye szóba jöhet. Érdemes néznetek, tehát export, erre keressetek rá mindenre. Ez is segítheti a skálázódás, meg egyébként ez azt jelenti, hogy ettől még van vásárlóerő, csak egy kicsit jobban kell dolgoznunk, jobban kell az értékajánlatot megadni, a szolgáltatást valahol el kell venni, és mondjuk úgy csinálni, mint ami már egyébként már én is ki tudok akadni, hogy a Lidl például most van olyan boltja, ahol már nincsen kasszás, csak is automata. És egyébként azt mondom, hát engem, most akkor mi lesz a következő? Mikor bemegyek, húzok egy cetlit, hogy én a cukrot rakom ki, vagy az étolajat, vagy a zöldségeket nekem kell kipakolni, és csak akkor mehetek be.
Hát a Lidl és az Aldi és ezek az olcsóbbnak pozicionált üzletek egyébként is már úgy pakolnak, hogy nem is, egy csomó árut nem is tesznek fel a polcra, hanem csak úgy vannak egymás fölé rakva, hogy még egyszerűbb legyen, úgyhogy
ezzel igen. Foglalkozni kell. Tehát, hogy itt azt tudom mondani az ügyfeleknek, hogy nézzétek meg, hogy mit lát, amit az ügyfélnek leadunk, hogy dolgozzon rajta. Tanuljunk a Lidl-től.
Igen.
Mink az Aldi-tól. Ez egy érdekes dolog. Na nézzük ezt a...
Greedflation.
Okay. Mi ez? Valami infláció?
Infláció, igen. Hát ha már itt vásárlóerő meg ilyenek, ugye hát most mindenhol érzik a közelgő válságot, vagy az itt lévő válságot az emberek. az inflációt ugye remélhetőleg azért nem kell magyarázni, hogy micsoda, és egyre többen ismerik azt is, azt a kifejezést is, hogy shrinkflation, ugye ez azt jelenti, amikor nem változik egy terméknek az ára, de kisebb csomagolásba kerül, pont most volt egy ilyen hír, hogy most már éttermek is kisebb adagételt adnak ugyanazon az áron, vagy látjuk a jelenséget, amikor az üdítőknek a kiszerelése összemegy.
Én a papír zsebkendőnek adok ki, hogy már nincs 100-as zsepi, az 90-es.
Tehát, hogy... Pontosan ez a shrinkflation akcióban. És most találkoztam egy hasonló új kifejezéssel a BBC News-on, ez a gridflation, ami a grid ugye kapzsiságot jelent, és ez az a jelenség, amikor az inflációra hivatkozva olyan termékeknek is árat emelnek a kereskedők, amit egyébként a gazdasági helyzet nem magyaráz, hiszen nem lett drágább az előállítása vagy a beszerzési költsége. És ezzel gyanúsítják most kifejezetten Kanadában a kanadai élelmiszerláncokat a fogyasztók, hiszen mindennek megnőtt az ára, de közben ezek a kanadai élelmiszerláncok rekord profitokat jelentenek, és a hír központjában álló Loblaw nevű élelmiszerláncnak az idei első negyedéves eredménye közel 40%-kal nőtt a tavalyihoz képest, a kiigazítások utáni nettó eredménye pedig 17%-kal nőtt. Az mi még érdekes az ügyben, hogy a kanadai parlament is egyhangulag elfogadott egy indítványt, amellyel vállalati kapzsisággal vádolták az élelmiszerboltoknak a vezérigazgatóit, akik pedig felemelik a kezüket, hogy de hát nekik nincsen behatásuk az árakra. És több fogyasztóvédelmi, vagy ilyen fogyasztókat védő intézkedéseik is voltak, saját márkás termékek árát befagyasztották, és hasonlók. Egyébként ez nem csak Kanadában van, most erről szólt a hír, de máshol is megemelkedett a megélhetésnek a költsége, vagy az élelmiszerárak. Elég csak a saját bevásárlásunkra gondolni, hogy ez itthon is probléma, és sok minden közrejátszik, a COVID-nak a hagyatéka valamennyire, a ellátási láncokban az akadozás, az ukrán-orosz háború, a kedvezőtlen időjárás az elmúlt hónapokban. Szóval mit gondoltok, ez tényleg kapzsiság, és ez egy valós jelenség, vagy a vásárlók próbálják kivetíteni a frusztrációjukat, és a másik oldalról szerintem KKV-ként, ha most kénytelen vagy árat emelni, vagy akár szabadúszóként, akkor hogyan lehet ezt kommunikálni, hogy téged ne gyanúsítsanak meg nyerészkedéssel?
Hát szerintem a jelenség az valós, vagy én el tudom képzelni. Nem tudom, arról volt-e szó, vagy azzal gyanúsították őket, hogy nem is szabadott volna azoknál árat emelni, vagy csak túl nagyot emeltek, de én azt tökre el tudom képzelni, hogy nő, mit tudom, én most csak random mondok számokat, 10%-kal a munkaerődnek a költsége, 20%-kal az energia, és ahelyett, hogy ugyanennyivel emelné a termék árát valaki, rádom még egy másfeles szorzót, mert azt mondja, hogy ó, hát más dolgok meg annyival drágábbak lettek, hogy észre se fogják venni a fogyasztók.
Ezt így nem részletezte se a cikk, se szerintem a fogyasztók nem gondolták végig, hanem csak azt mondták, hogy indokolatlanul nagy áremelések vannak, és hogy lehetnek ekkora profitjaik, hogyha amúgy meg azt mondják, hogy rajtuk kívül álló okokból emelkedik az ár.
De profitjuk az azért nagyobb, mert százalékos alapon van az árrésük. Az teljesen egyértelmű, hogyha nő az ár,
persze,
akkor a százalékos elosztás miatt
nő
a profit.
De szerintem ez átlag vásárló, aki dühös otthon, hogy nem tudja kifizetni, nem gondolja, nem számol utána.
Én még mondanám azt is, hogy ebben benne vannak az is, hogy a munkaerő költsége az ugyanúgy változott, tehát ne gondoljuk azt, hogy csak egy valaminek, meg tényleg a beszerzési árak ugyanúgy. Tehát tételezzük fel, van egy, valamit be akarunk vinni, aminek elvileg nem változott az ára, de lehet, hogy valamilyen alapanyag az elkészítés közben az változott, vagy még akár a munkaerőköltség, mert olyan helyen gyártják, emiatt megy tovább, és áthárítják azt az árváltozást, vagy mindig a szállítási költség, jó, mint is lehet, hogy helyi termékekről is van szó, de a szállításban is elhiszem, hogy változott bármi, benzintől elkezdve minden gázolaj. Én szerintem egy kicsit ez túlzás. Kereskedőként, vagy vállalkozásként, cégvezetőként pedig most azt tudom mondani nektek, hogy végre meg lehet tenni, hogy csak úgy emelsz árat, mert azt amúgy is kellene. Tegnap voltam egy vállalkozásnál, és a konzultáció végén kérdeztem rá, hogy egyébként ezek az árak tuti rendben vannak, mert hogy nekem számomra, ahogy elmondták és bemutatták a céget, egy 30%-kal magasabb árat határoznék meg alapból, mondom, de én megkockáztatom azt, hogy 60%-kal magasabbnak kellene lenni az áraknak, hogy azt mondjuk, hogy nem középen vagyunk, mert aki középen van, keresi a legkevesebbet általában árba, és így mondom, valami nem jó. És akkor mondták, hogy hát az olaszországi márka kereskedés, az ugye nem tudom mennyivel drágában adja, oké, nézhetjük az előző hírt, hogy ott nagyobb a vásárlóerő, persze. De közben még nem annyival nagyobb a vásárlóerő, mint amennyi itt az, tehát hogy nem fér bele az egyszerűen az árba, hogy minden beleférjen, a marketingköltség, a munkavállalók költsége, sokan is voltak. Én azt láttam ott is, hogy még lehet emelni, és mondtam is nekik, hogy egyébként most, ha nézzük még az inflációt is, meg minden, nyugodtan pont az miatt emeljenek. Ja, mert azt mondják, ja, egyébként azzal még nem is emeltünk.
Jó, de hogyha ha amúgy ez tök indokolt, meg szerintem sokan eddig is úgy működtek, hogy nem kellett, hogy utána számoljanak, és ezért alul voltak árazva, vagy nem jött ki a matek, és most ezt kénytelenek javítani, és emelni, és megváltozni az árakat, akkor valahogy valamit azért kellene mondani az embereknek, hogy ők ne vádolják meg őket ezzel a kapzsisággal, meg nyerészkedéssel.
Egyébként igen. Itt talán azt is lehetne mondani, hogy direkt kellenének olyan cikkek, amik arról szólnak, hogy micsoda árverseny van ettől még, mert mi meg a másik oldalon ülünk, tehát most, hogyha a fogyasztó hallgatja ezt a podcastet, másik oldalon ülünk, és arról van szó, hogy akár beszélünk egy gyártóval, aki viszonteladókkal dolgozik, és mondja, hogy hát már az, hogyha a viszonteladók kicsit aljább mennek az árakba, már akkor borul a piaca. Itt szintén úgy van, hogy értelemszerűen ettől még minden piaci szereplővel beszélünk, az az első, hogy hát mindig az olcsóbb nyer. Tehát, hogy közben meg még mindig árverseny van, tehát, hogy csak egyszerűen most egy magasabb szinten megy az árverseny.
Például szerintem nem kellene, hogy így nagyon magyarázkodjanak az emberek. Most mivel találkoztam az elmúlt időszakban, körmös árat emel, mert brutál drága már neki az alapanyag, szempillás árat emel, ugyanezért, mert neki is drágább a kifli, érted, a boltban, és saját magát tartja fenn. És mindenki, vagy ezek az ilyen kis, nagyon kis mikro egyszemélyes vállalkozások, ezt úgy rakják, hogy jaj, ne haragudjatok, de már nagyon-nagyon drága, és most már muszáj 500 forinttal emelnem, tehát, hogy valahogy mégis benne van a félsz az emberekben, hogy most ezen az 500 forinton fog múlni, hogy már nem jönnek a vendégeim.
Igen, és egyébként ez nem igaz, tehát, hogy bármikor az ügyfelek, mi azt figyeltük meg, bármikor emelünk árat, meghatározott sávon belül persze, nem történik semmi igazából, sőt, van olyan, amikor többen jönnek, de azért igen.
Jó.
Na, mesélj nekünk Donát következőről.
Erre kíváncsi leszek.
Mindjárt mondom, de itt kíváncsiságból rákerestem, és olyan dolgok vannak, hogy 3 órával ezelőtt is volt fejlemény.
Miben? Ja.
Na, ugye a hírem alapvetően arról szól, hogy most elég nagy port kavart Kanye Westnek a mindenféle szerződés bontásai. Itt, hogy teljes legyen a kép, ugye az elmúlt években eléggé borzolta a kedélyeket sok szempontból, mind a vásárlóknál, mind a márkáknál, akik ugye vele együtt dolgoztak. Csinált olyanokat, hogy ilyen White Lives Matter pólóban jelent meg egy párizsi divatbemutatón, meg podcastekben, tévéműsorokban, meg ugye Twitteren ilyen antiszemita, meg rasszista dumákat nyomott, meg összeesküvés elméleteket osztott meg terjesztett, és akkor addig-addig fajult ez a botrányos viselkedése, hogy most a Gap és az Adidas is megbontotta vele az együttműködését. Az Adidasnak elvileg $246 millió fog ez az egész kerülni. Tehát olyan veszteséget jelent az, hogy elváltak az útjaik. Maga a hír, amit amúgy összeszedtem, az egy ilyen, hát ilyen PR kommunikációs szempontból az elemzése volt a Gap és az Adidas lépésének, mert érdekes módon azt írták egy csomóan ilyen szakértők, hogy az Adidas az tök jól kezelte ezt az egész helyzetet, végig nagyon jól kommunikáltak, bírálták a Kanye-nek az ilyen fura kijelentéseit, majd amikor bejelentették ugye a partnerség megszűnését, az olyan jól jött át, hogy ez teljesen összhangban van az Adidasnak a márka értékeivel, a márka kvázi jónak tűnik, vagy olyan jól jött ki az egészből, És akkor a másik oldalon meg ott van a Gap, akik ilyen semmit mondó nyilatkozatokat csináltak, nem igazán álltak ki semmiért, meg nem zavarta őket Kanye viselkedése, és miután az Adidas megbontotta vele a szerződést, mintha úgy érezték volna, hogy ja, jó, hát akkor nekünk is ezt kell csinálni, és ők is megbontották a szerződést, szóval ők meg kvázi jól beégették magukat, megint nem volt semmilyen kommunikáció, nem álltak ki semmiért, vagy semmi mellett. Ők ugye alapból elég rosszul állnak az utóbbi években, nagyon sok ilyen elemzés jelent meg arról, hogy a Gap az nem találja a saját márkáját, a közönségét, semmit nem tudja, hogy kell kommunikálni.
Bár így is írnak azért az Adidasról sokat a médiában, de én úgy gondolom belekalkulálta ezt a média felhajtást, tehát média megjelenéseket, mert azért ez jelent olyat, hogy a szakma is beszél róla, a sport oldalakon jelenik meg, tehát hogy nagyon sokan zenei oldalakon jelenik meg, az Adidas többször sokkal jobban megerősíti a márka üzenetét, tehát hogy én úgy gondolom, hogy ezzel ő biztos, hogy többet nyer egyébként, mint 246 millió dollár, mint amennyi a vesztesége.
Igen, illetve nem is csak a nyereség, de a potenciális veszteség, hogyha ezt nem lépik meg, az szerintem még nagyobb lett volna, hiszen a vállalati értékeikkel teljesen szembe mennek a Kanye-nak az antiszemita megnyilvánulásai, meg a egyebek, úgyhogy szerintem sokkal többet veszthettek volna.
Oké, hogyha ebből indulunk ki, nem tudom, hogy még akarunk erről beszélni, vagy Donát, még mondasz-e róla valamit, vagy akkor majd később, mert egy kérdésem lenne, hogy vajon ez most azt jelenti, hogy van egy influencerünk, aki most oké, nagykövetünk, de van egy influencer, aki valójában kicsit azért a márkához köthető. És hogy azért ez sokszor van így, hogy akár hosszabb ideig szponzorálunk valakit, és akkor akár legyen az, hogy megborul, vagy bármi történik, hogy ott van bent ez az emberi kockázat. Illetve, hogy vajon a magyar cégek szintetek lenyomozzák egyáltalán, hogy kiken keresztül reklámoznak, ki az influencer, aki...
Én ugyanerre akartam átkötni a híremet, hogy oké, hogy Adidas meggebb, de hogy fordítsuk le kicsit magyar KKV nyelvre, és azt nem tudom, hogy most mennyire ellenőrzik, viszont azt tanácsolnám akkor így mindenkinek, aki gondolkodik valaha influencer kampányban, hogy ellenőrizze.
Az egyik, hogy ellenőrizze, másik meg, hogyha történik valami, akkor időben lépjen, mert szerintem most azért volt egy-két ilyen influencer botránya az elmúlt időben, és nem tudok példát, de biztos elhatárolódtak a szponzoraik tőlük, nem?
Igen, én sajátot tudok mondani, hogy anno, amikor volt a Kata téma és a Kata tüntetés, akkor volt egy együttműködésünk nagyobb márkával is, és én akkor én írtam nekik, én felhívtam figyelmüket, hogy én ki fogok menni tüntetni, és annyit írtam, hogy ezt megpróbálom a legóvatosabban kommunikálni, meg minden, de hogy ez úgy gondolom pont belefér abba a szemléletbe, amiben ők is megbíztak. Én a vállalkozásokért állok ki igazából. És jó, fogadták, igazából nem zavarta őket abszolút, de ezt én tudom, hogy le kellett kommunikálnom, tehát, hogy jó, háromsoros e-mail volt kb. Ez nem egy vészes, de hogy és nem mondom, hogy jóváhagyást kértem tőlük, hanem én csak ezt elmondtam. Most egyértelműen, hogyha most elkezdenék többször, nem tudom mi, tüntetésekre kijárni, meg ilyesmi, most ugye ez csak egy egyedi állapot volt, meg hogy elkezdenénk politikai tartalmakat gyártani, akkor tuti, hogy van olyan, aki igen, emiatt elállna. Azt tuti. És meg is érteném.
Igen.
Persze. Aki az arcod, az nyilván az arcod, és olyannal akarod magad reklámozni, aki
ezért. A TikTokos galambos eset, azt meg azt mondani, hogy szerintem ő soha életben nem fog már szponzort, vagy aki fogja ő szponzorálni, én nem is tudom, hogy tehát az a leggázabb márka lesz, pedig tudjátok, mi lesz, valaki ezt nem tudja, látja, hogy nem tudom hány 500 ezer követője van.
Igen.
Hát az ciki lesz. Jobb, ha utána néztek. Nem a galambos esetnek, hanem amúgy az influencereteknek, hogy mit írnak róla a webben.
Igen, meg külön vigyázzatok a 20 évesekkel, mert pár év alatt is ugye sokkal nagyobbat tud változni egy 20 évesnek a jelleme. Tehát simán lehet, hogy leszerződsz egy tök jó fej influencerrel, aki 23 éves, 26 évesen meg már olyanokat zsidózik a podcastjébe, hogy csak fogod a fejedet, hogy úristen, és mi ennek pénzt adtunk.
Van még ebből a hírből valami?
Nem.
Ja, annyit akartam, hogy ami 3 órával ezelőtt történt, hogy ugye miután az Adidas kirúgta, bement ma a Skechersnek a Los Angeles-i irodaházába, és kikísérték az őrök, hogy nem akarunk veled semmit csinálni, menjél haza.
Wow.
Meghívás nélkül jelent meg.
De mi jött le, bement ezt az asztalra csapat, hogy akkor csinálom veletek a cipőmárkámat?
Hát belőle kiindulva, igen. Elvileg megjelent ott hivatlanul, és szegény követelte, Kim... hogy beszélhessen basszus valami vezetővel.
Szegény Kim Kardashiannek milyen kínos lehet az ex-férje.
Hát az biztos, az biztos. Na, én hoztam nektek egy másik izgalmas hírt, ugyanúgy nagy márka, méghozzá a Legóról. Azt kell tudni, hogy a Lego ugye már tényleg nagyon régóta jól prosperáló cég, nem kell bemutatnom, szerintem oké. Okay. És van persze múzeuma, meg minden egyéb helye, de ami nekem felkeltette a figyelmemet, hogy van nekik egy olyan a múzeumokon belül egy olyan rész, amiben csak munkavállalók mehetnek be, 8000, több mint 8000 Lego, régi Lego gyűjtemény, tehát, hogy ami régen voltak Legóik, Lego készleteik, az mind ott van egy helyen. És hogy számomra az volt a legérdekesebb, hogy vajon mire használják ugye ezt a Legónál, és számomra nagyon inspiráló volt az, hogy több mindent segít a munkavállalóknak egyrészt, segíti az inspirálódást. Ez azt jelenti, hogy hát ha van egy olyan régi Lego készlet, ami mondjuk amit újra elő tudnak venni, vagy újra inspirálja azt az egyik készítőt, hogy hú, tényleg lehet, hogy most újra ennek divatja lehet, vagy legalább a forma, vagy bármi ilyesmi inspirálja. Ez az egyik, tehát segíti a termékfejlesztést, ami nekem még inkább nagyon tetszett, már közel van a hálónaplóhoz, amihez már párszor szoktuk emlegetni, hogy van egy ilyen plusz eszköze arra, hogy amikor az emberek bemennek, vagy a munkavállalóik, akkor érezhetik azt, hogy már többször alkottunk nagyot. Tehát, hogy értünk el már mi sikereket. Tehát, hogy bármilyen éppen mélyponton vannak, tudják azt mondani, mert nagyon érdekes, hogy sokkal jobban fókuszálunk arra, hogy valami nem jól megy, mint arra, hogy hát itt egy csomó sikerünk volt. Mint hogy például mi is kaptunk közösségi díjat, nem veregetjük meg magunkat, meg én is csak a díjat azt itt tologatni szoktam, meg mindig ledől, meg nem tudom, és akkor azt szoktam mondani, tehát nem gondolok rá, hú, de jó, hogy díjat kaptunk. És itt meg van egyfajta ilyen pozitív visszajelzése az embereknek, illetve tényleg az, hogy kézzel fogva látják azt, hogy ez egy nagy cég, látják, hogy igen, itt nagyon sok minden történt, látják azt is, hogy mind keresztül ment el át a vállalkozás, és azért képzeljük, hogy több mint 8000 azért a Legónál elég sok készlet lehetett, próbálkozás, elakadt projekt, tehát hogy olyan történetek lehetnek egy-egy projektnél, hogy piacra dobták, nem ment, azért itt tudni kell, a Lego történelme is tényleg sokrétű, 2004-ben majdnem csődbe ment, 2008-as válságba, amikor 2008 a válság volt, akkor ott Lego 2008-ba lendült fel, 2007-2008-ba, tehát amikor mindenki épp a földbe állt, ők éppen akkor élvezték azt, hogy az átalakulás kicsit gyorsabban ment, és pár év alatt sikerült kikecmeregniük a gödörből. És én úgy látom, hogy és azért hoztam be a témát, hogy vajon ezt a, egyébként azon kívül, hogy persze majd egyszer, ha elkészül a minden hálónapló, akkor azt cégvezetőként meg kell venned az összes alkalmazottadnak, meg az utána lévőnek is, de hogy ezen kívül vajon hol érdemes ezt használni, vagy hogy lehet ezt adaptálni a egy egyszerű cégnek, akár egyébként mind nekünk?
Szerintem mindenképp jó megemlékezni az ilyen nagy pillanatokról, és nem véletlenül rakják. Tehát jó, egyrészt ilyen egósimogató, másrészt szerintem a cégkultúrának is a része, hogy az ilyen nagy irodákba kirakják a díjaikat a falra, vagy hogyha mondjuk egy magazin szerkesztőségbe kirakják a régi címlapokat, az sugal egy ilyen történelmet. Szerintem ez teljesen jogos és tök jó ötlet.
Én egyébként, amikor ezt a cikket olvastam, már azon gondolkodtam, hogy vajon én hogy tudom összegyűjteni, mert amikor nektek is szoktam mesélni, hát ez így 8 éves már a Minner, szóval a pókerverseny, közös mozizások, meg még van egy csomó minden, amire tuti nem emlékszek, hogy mik voltak. Volt képzeljétek olyan, hogy random kiírtam, hogy szombaton éppen ráérek, reggel 8-szor ott leszek a Zaliba, a Starbucksba. Gyertek oda bátran. És jöttek oda az emberek, és akkor ilyen 4-5-en ott ültünk, aztán beszélgettünk vállalkozásról. Szóval voltak ilyen tök random találkozók is, de például a közös mozizás, amikor 120-an moziztunk, és 120 mozi jegyet simán eladtam az Alapító című filmre, a Gotti című filmre már kicsit kevesebb, de a póker verseny, szóval ezek ilyen tök jó nosztalgikus cuccok. Meg a múltkor emlékszem, Donát meséltem a befektető kereső sorról. Tehát, hogy az is tök érdekes, és ott is, hogy videó, hol vettük fel, tök jó helyszín volt, ez ment a második, mert az első az a mozi, egy moziba vettük fel, de az is jó volt végül is.
Hát ezeken készült képeket kéne erre az üresebb fehér falra kirakni.
Szerintem ezt meg fogom csinálni, most jár, ez jó ötlet. Ez jó ötlet.
Csúcs.
Ezeket fel fogom csinálni, felizélem, felfúrjuk minden.
Szuper.
Mi így nosztalgiázni, ugye a tízes listánál ilyen elemzés szinten szoktunk inkább, hogy mit csinálunk olyat, hogy mondjuk évente egyszer összeülünk, és megnézzük az ilyen régi, nagyon jól sikerült, meg nagyon rosszul sikerült videóinkat, és egy kicsit így ötletelünk, vagy reflektálunk arra, hogy miért volt az egyik jó, miért volt a másik rossz. Úgyhogy az ilyenek szerintem erre is jók a Legónál, amit mondtál is, hogy mi az, ami újra trendbe jöhet, mi az, ami ezt kiadtuk, ez volt az egyik legnagyobb bukásunk.
Igen, és
ez miért volt rossz?
Igazából a Legónak egy megoldása van, hogy újra pozícionálni a költséghatékony piaci trendeket. És egyébként ez már megoldás lehet.
Egyetértek.
Én is. Oké. Lapozzunk.
Menjünk tovább, nézzük, mi a következő hír.
Én egy riportot hoztam, a Frontira és a Mastercard 2022-es fizetési élmény riportját, ami az e-kereskedelem longtail szegmensét helyezi a fókuszba, és jelentés szerint az e-kereskedelmi iparágat kiszolgáló infrastruktúrának az egyik legnagyobb lehetősége lesz most a longtail kereskedőknek a kiszolgálása és az ő fejlesztésük. Mi az longtail kereskedők? Egy kicsit szenvedtem ezzel a definícióval, de így a riport alapján ide azok a kereskedők, elkereskedők tartoznak, akik többféle nis terméket, de kis mennyiségben értékesítenek. A példa, amiket hozott a riport, az mondjuk egy ilyen kézműves webshop, vagy Kínából importált lámpáknak a webshopja. Ezek a jelentés szerint 24 ezer vállalkozás tartozik ebbe a kategóriába, 43%-uk egy munkavállalóval dolgozik, tehát ilyen kis mikro-mikro-mikrok.
Uh-huh. Hát ez eléggé, igen.
Igen, és olyan dolgokban van szükségük felzárkóztatásra, mint például a fizetési infrastruktúra, logisztikai szolgáltatások, ügyfélélmény, tehát aki tud segíteni ezeknek a kereskedőknek fejlődni, például a kártyaelfogadás bevezetésével, több fizetési opcióval, kártyamentéssel, Apple Pay-jel, jobb fizetési UX-el, azok nagy profitra tehetnek szert, ebben látja a jelentés ennek a szegmensnek az aranykorát, vagy a fénykorát most.
Ugye érdekes az egész, én még jobban látnám azt, hogy stratégiába is azért össze kell rakni akár egy jobb árazást, vagy maga az, hogy a termékeket tényleg mennyit, mert ha sok kicsit értékesítünk, akkor az olyan, mintha semmit se értékesítenénk, tehát tényleg a célcsoportot jó be kell lőni, de hogyha már ugye most itt a fizetés, mert ez fizetési élmény riport volt, itt azért benne vannak különböző egyéb statisztikák is, mint hogy azért tényleg egyre többet költünk, ugye egyre többször, de én itt felhívnám egy statisztikára a figyelmet, és hogy lássuk azt, hogy milyen nehéz dolgunk van. Amikor kimondom azt a statisztikát, hogy valójában egy hazai vásárló átlagosan havonta egy másfélszer rendel online, akkor és mondjuk inkább úgy fogalmaznék, hogy egy évben 12-15-ször, akkor azt mondanád, hogy ez nem igaz. Majd amikor visszagondoltok arra, hogy ebben a hónapban mennyiszer rendeltek online, akkor rájössz, hogy amúgy, ha nagyon megnézzük az átlagot, de akkor csak havi egy webshop rendelés van. Lehet, hogy online költés az még lehet egy kicsit több, most csak webshopokról beszélünk. Minden akadémián kötöttök, az inkább az is amúgy valamennyire elkereskedelem, ez a nehéz.
Egyébként nem csak webshopokról van szó, mert ez a riport, ez egy kicsit így újra definiálta, hogy ki az elkereskedő, és ide sorolt mindenkit, aki online értékesít és online fizetést fogad, aha, de akár jógaoktató, tehát szolgáltatások is vannak ezek a vállalkozók között.
Itt érdekes egyébként, volt több statisztika az is, hogy mennyit költenek azok, többször költenek azok, akik mentik a kártyájukat.
Így van.
És ott az a legérdekesebb, hogy oké, Baryonon is lehet menteni, csak hogyha már fizetési élményről beszélünk, és hogy itt látszik a statisztika, hogy mennyi számít az, hogyha valaki mentette, ezt egyébként mi is látjuk a Minner Akadémián, hogyha valaki mentett mondjuk Simple Pay kártyáról fizet, tehát mondjuk, hogy lementette az adatait és úgy fizet, mármint azt látjuk, hogy, hogy ő ilyen Simple Pay-es olyan fizetéssel, és én azt látom, hogy az sokkal gyorsabb, tehát sokkal gyorsabban végez, előbb visszajön a Minner Akadémiára, ez azt jelenti, hogy igazából az a nehéz, amikor már ott van a pénztárnál, és el kell menni a bankkártyájáért. Az egy nagyon furcsa, de az embereknél egy vásárlás, egyébként egy online shop vásárlás, az ilyen 5-8 perc is akár lehet, amikor a pénztártól indul, mert lehet az, hogy kétfaktoros azonosítás meg minden, tehát azért erre fel kell készülnie. Hogyha menti a kártyáért, az egyszerű megoldás, és akkor itt hívnám fel a figyelmet, általában mi történik? Beszélünk egy webshopossal, akkor azt mondja, hogy jaj, hát mondjuk a Simple Pay, és most nem a Simple Pay-t reklámozva, de azt mondja, hogy jaj, a Simple Pay túl drága, mert 50 ezret elkér. Ugye úgy van, hogy a Baryon ingyen bevezetheted, és akkor van egy ilyen 1,25-1,70% körül levon a tranzakciókból. A Simple Pay szintén, csak ő még elkér 50 ezer forintot az elején, hogy fizesd be. Na most itt azért az 50 ezer forint az tény, hogy az be kell nekik fizetni, de ilyenkor jön az, hogy jaj, hát az nagyon rossz, és közben meg én is azt tapasztalom, hogy a magyar vásárlók elég nagy része OTP-s, OTP banknál van, Simple Pay-es, még akkor is egyébként Simple Pay-es, ha nem az OTP-nél van, tehát van egy több mint másfél millió, jó, lehet, hogy nem másfél millió ember, mert nem minden OTP-s az, de legalább van 1 millió ember, majd jó lenne ezt majd lekérni tőlük adatot, de van 1 millió ember legalább, aki használja a Simple Pay-t, és ebből elég nagy része le is menti a kártyáját.
Igen, biztos, hogy egyszerűbb, kevesebb gombot kell megnyomni, kevesebbszer bizonytalanodsz el, hogy kell-e nekem ez a termék, kisebb a fizetésnek a fájdalom érzete. Illetve szerintem az, hogyha egy webshopban látod a Simple Pay-nek az ikonját, vagy az Apple Pay-nek az ikonját, ezek már megbízhatónak ítélt márkanevek, és az ad egy hitelességet a weboldalnak is. Nem azt mondod, nem azt látod, hogy egy tök ismeretlen, furcsa magyarsággal írt oldalra kell neked begépálnod a szenzitív adataidat.
Igen, azért vannak olyan fizetési szolgáltatók, akiknél elgondolkodsz, hogy mi történik, mert azért persze vissza lehet hívni a bankkártyás fizetést, de azért az elég nehéz és körülményes. Igen, viszont így elkereskedőknek ezt tudom tanácsolni, hogy megéri azt az 50 ezret. A másik, hogy tényleg menjünk végig többször a fizetésen, hogy vajon mit él át egy vásárló. Nézzük meg azt, hogy vajon tényleg miért nem vásárolnak, és mondjuk jobban egy kicsit a konverzióra volt, most egy ügyfelünk, konzultáción voltam, az volt a legbájosabb, amikor azt mondták, hogy náluk 10% a konverzió, mondtam, na szedjük elő a statisztikákat, 0,93% volt, és hogy értelemszerűen mondták, hogy volt egy nagy kampányuk, ami egyrészt a marketing ügynökségük szerint jó volt, egyébként az 3 konverziót hozott nekik, úgyhogy több százezer, sőt, ugye a ügynöksége együtt milliós költséggel, ezért nem tudták, hogy hol a gond, hát az egyik persze az, hogy nézzük meg azt, hogy mivel tudjuk javítani a konverziót. Nagyon érdekes, de ökölszabály szerint egyébként is 2%-ot el kell tudnunk érni, tehát az 1 és 2% közé be kell esnie, 1,5%-ot elérünk, az már egyébként jó, ha jó a termék, jó az értékajánlat, akkor már mehetünk magasabbra is, és ezt úgy tudjuk, ezt hatékonyabban tudjuk növelni azzal, hogy jobb a fizetési élmény, használunk Simple Pay-t, az már növeli egy kicsit, használunk mondjuk jobb szövegeket, több képet, több termékleírást, több piktogramot, mert ugye azok megfogják az emberek figyelmét, tehát hogy ilyeneket tudjuk növelni a konverziót, és egyébként azt is, hogy kicsit többen jöjjenek. Figyeljünk kicsit jobban oda, hogy ne csak a terméket írjuk le, hanem a fogyasztónak az igényeit, problémáját, járjuk körbe, az sokkal egyszerűbb. Ma nézzetek meg pár Minner Akadémia termékleírást képzéseknél, akár mondjuk az Amazon képzésnél, vagy nézzétek meg a szövegírás tréningünknek az anyagát, a leírását, vagy más képzéseknél is, mondjuk TikTok képzés.
Szimplán szakmai szemmel.
Igen, igen, igen. És ha nézzétek meg, ott is mi foglalkozunk azzal, kinek jó a képzés, kinek nem jó a képzés, még le is írjuk, hogy ne vedd elő még a bankkártyádat. Tehát, hogy segítünk benne, hogy jó-e neked ez a dolog, és a fogyasztók ezt értékelik. Én úgy látom, legalábbis az elmúlt időszakban a konverziót ítélve, én úgy látom, hogy ezt értékelik a fogyasztó. Nektek is ebből kell kiindulni. Tehát emberek ülnek a monitor előtt, vásárolnak, és úgy vásárolnak, kivéve amikor már őket is remélem egyszer az AI lecseréli, és akkor mindent megvesz az AI, vagy épp mindent nem. Éppen segít abban, hogy ne vegyél semmit.
Jaj, ez nem lenne jó.
Spórolásos AI.
Bár egy spórolásos AI nem lenne rossz piacírés, betöltő termék. Pont arról olvastam egy cikket, hogy amúgy egyáltalán nem racionálisak a döntéseink, és amikor azt mondod, hogy nem most spórolni fogsz, attól nem lesznek neked racionálisabb a vásárlási döntéseid. Úgyhogy lehet, hogy egy spórolós AI-re van szükség. Ami főleg az ünnepi szezonban jól fog jönni az amerikaiaknak.
Magyaroknak is.
Na, mesélj a...
Na,
teljes mértékben aktuális Halloween előtt, vagy hát amikor hallgatják már után.
Amikor mi felvesszük, akkor még aktuális volt.
Nem, mert ez ilyen statisztika, az mindig érdekes. Na, két része van a híremnek igazából. Az egyik, az egy ilyen általánosabb rész, hogy amúgy mekkora, milyen iszonyatos üzletág az USA-ban a Halloween. Egy új felmérés szerint a fogyasztók 87%-a tervez idén költeni az ünnepre, 40% vásárol kültéri dekorációt is, ugye ott nagy divat így a kertnek meg a háznak a feldíszítése kívülről. Egyre többen vesznek ilyen túlzó elemeket, mert évről évre nő a szomszédok közti versenyszellem, meg ugye ott divat a kertvárosokban ilyen rendesen versenyt szerveznek a lakóközösségek, és ahol díjat kell lehet nyerni, meg minden. Jelenleg 10,6 milliárd dolláros iparág az USA-ban a Halloween dekor. Ez tavaly 10,1 milliárd volt, és érdekesség, hogy még a legtöbb kereskedő azt hitte, hogy a recessziós félelmek miatt az idén csökkenni fog. Egyáltalán nem történt kereslet csökkenés, sőt, ugye nőtt továbbra is a forgalom, meg a kereslet. Úgyhogy a fogyasztók még mindig mernek többet költeni. Ezt Milán sokszor el szoktam mondani podcastek közben, meg mindig, hogy még mindig költünk, még hiába félünk a recessziótól, még mindig költünk. És emellé kerestem, hogy kicsit relevánsabbá tegyem itthoni infót, és találtam is egy tök jó cikket, ahol arról írtak, hogy itthon is nagyon nagy ütemben nő a Halloween-nak a népszerűsége. Most már nagyon sokan faragnak tököt, kertvárosi, meg vidéki helyeken, így a szomszédságban szoktak csoki gyűjtést szervezni, jelmezekkel, mindennel, és itthon is egyre népszerűbb a dekor, tehát ezek a csontvázas, meg pókhálós, meg mindenféle elemek. Ugye a hazai édességgyártóknak, mert húsvét és a karácsony még mindig a fő szezonjuk, viszont évről évre többet költenek itthon is a Halloweenre, meg többet készülnek. Egyre több ilyen csoki és cukor jelenik meg. Nem tudom, hogy ti láttátok-e, de például az Aldiban.
Igen.
Én nekem nem rémlik, hogy tavaly ennyire durva lett volna, de belépsz, és egy teljes ilyen polc fogad, ami csak halloweeni cuccok. És nem is csak édességek, hanem ilyen fekete, meg sütőtök színű hamburgerbuci, meg egy csomóféle kaja van, ami ugye Halloweenre van tervezve. Az Aldi és a Nestlé Hungária is azt nyilatkozta, hogy nagyon gyorsan nő a kereslet, és itt azt írják, hogy pár év alatt 3-4-szeresére nőtt az igény az ilyen ijesztő dekorációk iránt. Úgyhogy ez egy trend, egy irány, amit ki lehet használni.
Igazából itt nagyon érdekes, hogy még én azt is kihasználnám, hogy tök jó, hogy az emberek kiakadnak rajta, hogy a Halloween az nem magyar ünnep, azt szokták mondani. Én látom már tiktokon.
Nálunk nem Halloween van, hanem minden szentek.
És igazából én azt mondom, hogy ez egy olyan folyamat lesz az elkövetkező időszakban, hogy lesznek ezek az emberek, akik így mindig, hogy is mondjam, ezen problémáznak, ezek el fognak kopni, és 2028-ban már például most ilyenkor, majd pár év múlva már mi azon készülődnénk, hogy na hát hogyan, vagyis hát most, hogy ez később fog kikerülni, úgyhogy mi már azon készülődnénk, tünk volna, hogy akkor minek öltözzünk, meg a halloweeni buli, céges halloweeni buli, meg ilyesmi, ezek bejönnek.
Ezt a podcastet jelmezbe kellett volna felvenni, és jövőre jelmezben veszük fel.
Jó, okay.
Igen, tehát hogy ez, igen, tehát hogy ezek így ezek így hosszú, és akkor persze egy csomó minden ehhez kell. Tehát, de egyébként ez egy, tudjátok mi, ez egy szórakozás az embernek, amíg a maszkot felteszi, ha festeni kell, akkor külön. Ez valójában az embereknek egyfajta szórakozás, és persze, hogy az emberek akarnak kapaszkodni egy picit, karácsony, bárhogy nézzük, nagyon messze van a húsvéttől, kell valami plusz dolog, ami nem is tudom, ez tényleg egy jó dolog, hogy kicsit lehet ilyen félelmetesnek öltözni, meg lehet játszadozni ezekkel.
Amúgy is az amerikai retailerek úgy is hívják, hogy az ünnepi szezonnak a nyitása, aha, a Halloween. Ez nyitja meg a húsvétig tartó szezont.
Wow.
Ja. Még amiről esetleg érdekes beszélni, az, hogy mennyire szennyez a Halloween. Donát, te mondtál nekem egy nagyon érdekes számot itt a felvétel előtt.
Igen. Egy amerikai felmérés szerint Halloween után körülbelül 400 millió dollár értékű édességet dobnak a kukába.
Wow.
Ami nekem fura, hogy oké, hogy veszek egy ilyen pókos gumicukrot, de attól az még egy tök jó gumicukor később is.
Igen, ez is durva, meg az is, hogy ugye nagyon sokan vesznek egyszerhasználatos jelmezeket, ami olcsó és 100% műanyag általában, és én meg egy olyan számot találtam, hogy csak Nagy-Britanniában az egyszerhasználatos kosztümök 2000 tonna szemetet termelnek évente.
Azta.
Igen.
Akkor úgy érzem, a klímának nem tesz jót.
Nem.
Kereskedőként, vállalkozóként, bár a 2023-ban már indítanám a Halloween shopomat, de akkor úgy látszik, hogy ez mondjuk igen.
Akkor csak szükség van a Zero Waste Halloween-re?
Igen,
meg
hát olyan shopot csinálj Milán, amiben
kosztümökre.
Ki van hangsúlyozva, hogy ez a jelmez jó lesz jövőre is. És ez a dekoráció is jó lesz jövőre, tehát amit most veszel csontváz, azt nem kell kidobni, el kell rakni a spice-be, és jövőre újra fellógatod.
Vagy kinek tudod-e, vagy
jeszkeded vele a vendégeket.
A cukor meg eláll márciusig, edd meg karácsonykorra kell, de ne dobd ki.
Jó, ezt még meg kell emésztenem. Egyébként most már én is ezért foglalkozok a klímával, úgyhogy jó, ez pedig már így csillogott a szemem kereskedőként, meg üzletemberként, hogy wow, a következő években milyen jó lesz. Mert pont azon gondolkodtam, hogy milyen halloweeni doméneket kell még lefoglalnom.
Amúgy a halloweendecor.hu az még szabad.
Egy tök jó webshopot
lehetne csinálni.
Na, de ezt be kell regisztrálni.
Hát most, hogy belemondtam a podcastbe, mindenképp. Most
van egy hetünk.
És 100 000-ért megvehetitek. Na, az tök jó. Talán volt már ilyen, hogy találtunk olyan domént, ami egyébként, ami nagyon jó volt, tényleg magyarul is tök jó hangzott, és nem foglalták le. Ja, csak itt nagyon nehéz, hogy írja le a magyar a Halloween-t, érted? Egy csomószor össze-vissza írják.
Hát én pár ellírást még lefoglalsz mellé, és átirányítod, nem?
Az igaz. Az igaz.
Na, szép végszó volt szerintem.
Okay. Igen, na hát a nyereményjáték ugye az ott van, csütörtökön, ugye amikor legközelebb kikerül az új podcast, akkor ugye a Minner Extra Facebook csoportba a sorsolást látjátok. Ott értem szerint, amikor már felkerült az új, akkor már ugye nem jöhetnek új megfejtések az előzőhöz, és akkor hát játékra felkeressétek, hol volt a bullshit szöveg. Egyébként nehéz lesz, én azért volt olyan szöveg, amit hallottam, ami kicsit szakszavak voltak, és akkor úgy éreztem, hogy hú, itt lehet, hogy azt gondolják, hogy ez bullshit, pedig sok szakszavak voltak.
Nem baj, az nem kell olyan sok ügyes, helyes megfejtés.
Ne legyen túl könnyű, mert akkor meg azért nem izgalmas.
Hát jó. Na jó, oké. Hát hajrá, sok sikert mindenkinek, olvassátok a Minnert, és akkor ott elköszönünk. Sziasztok!
Sziasztok!